Tisztelettel felkérem professzor dr. Krohn Norbert, az MTA alelnökét, a Magyar Tudományos Kutatás képviselőjét értékelje a HPC rendszernek a jelentőségét. Alelnök úr, parancsoljon.
Államtitkár asszony, rektor úr, igazgató úr, elnök úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Gondolom, hogy minden kutatóra igaz az, hogy nem csak a saját területén, hanem az élet minden területén szereti azt, ami új, amit még soha nem látott, amit még soha nem tapasztalt. Örömmel jöttem Debrecenbe, nem csak azért, mert egy olyan számítógépnek az avatásáról van szó, amilyen Magyarországon még soha nem létezett, hanem el tudtam jönni egy olyan kampuszra, ahol még soha nem voltam, noha Debrecen Egyetemen már sokszor jártam. Ez volt az enyhe kitérő, talán még annyit rektor úrnak én elmondanék, amikor említette a számítástechnika fejlődését, nem tudom elhallgatni, ezt meg akarom osztani önökkel. Két igazán nagy emberre szeretnék hivatkozni, akik megpróbálták a jövőt megjósolni. Egyébként Gábor Dénes mondta azt, hogy ezt nem szabad, azt meg kell csinálni. De az egyik a Thomas Watson volt, az IBM-nek az egyik, egyik megalapozó vezetője. 1942-ben azt mondta, hogy a világnak valamikor majd 2-3 számítógépre szüksége lesz. A másik egy most is élő ember, mégpedig egy elég gazdag ember, aki pontosan az információs technológiákból gazdagodott meg, úgy hívják az illetőt, hogy Bill Gates. 1981-ben azt mondta, hogy 640 kilobájt legyen mindenkinek elég. Én ezt most Debrecenben nem merném elmondani. Szeretném a Magyar Tudományos Akadémia vezetése és a magyar kutatói közösség nevében általában üdvözölni önöket, megköszönni azoknak, akik ebben a munkában részt vettek, mint azt az erőfeszítést, amit annak érdekében tettek, hogy legyen egy olyan terület Magyarországon, az infrastruktúrák területén, ahol mi legalább annyiban labdába tudunk rúgni, mint bárki más. Tegnap előtt az akadémián volt egy konferencia ezen a területen, ahol az NIF munkatársai is beszámoltak arról, és különböző országok, más európai országoknak a delegátusai is, hogy ez a munka az ő országukban hogyan halad. Nem szeretnék most a részletekbe belemenni, csak annyit mondanék, hogy ezekből az előadásokból egyértelműen megállapítható volt, hogy Magyarország nemhogy a középmezőnyben, de inkább az élmezőnyben van az infrastruktúrális erőfeszítéseket, illetőleg Európában. És ez különösen azért nagy kontraszt, mert hogyha különben körülnézünk abban, hogy a kutatási infrastruktúra Magyarországon hogyan áll, az köszönő viszonyban nincs azzal, amit az elektronikus infrastruktúrák nyújtanak. Ezt államtitkár asszonynak is mondom, mint egy olyan tennivalót a közeljövőben, amivel rendkívül sokat kell még tennünk. Azt hiszem viszont, hogy az igazi alapinfrastruktúrája jelenleg az európai, de a világ minden kutatójának pontos az, amiről itt most beszélünk, mert ez az alapja annak, hogy hatékonyan együttműködhessünk másokkal, ez az alapja annak, hogy olyan méréseket végezhessünk el, aminek a berendezése tőlünk esetleg néhány száz vagy néhány ezer kilométerre van, ez az alapja annak, hogy információt cseréljünk egymással, adatokat váltsunk egymással, és az adatoknak mennyisége, azt hiszem, hogy még akkor is alul becsülöm, hogyha azt mondanám, hogy exponenciálisan nő a kutatásban. Tehát csupa olyan problémát old meg ez, ami a magyar kutatást továbbra is versenyképessé teszi, kombinálva azokkal az erőfeszítésekkel, amit a magyar kutatók tesznek. Nem tudom elhallgatni azt, és hadd mondjam el itt, hogy bizonyára tudják, hogy az egyik nagy európai kutatási program az IDEAC program, ami... Nem szerettem azt, hogy alapkutatást. Az úttörő kutatásokat támogatja, és amelyben Magyarország erején felül szerepelt. Erején felül ez azt jelenti, hogy eddig ez a kutatási tanács kb. 1000 grántot adott ki, és ebből kb. 70 jutott a 12 új Európai Uniós tagországnak, és ebből a 70-ből 31 magyar. Ezt azért is mondtam, mert erre büszkék lehetünk, és én azt hiszem, hogy az, hogy az elektronikus infrastruktúra olyan jó Magyarországon, mint amilyen, ebben jelentős szerepet játszott. Még egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel, ezt tulajdonképpen már említettem, ez a networking lehetősége. Mindenki azt mondja, hogy valószínűleg a világon a legutolsó igazán nagy infrastruktúrális berendezés, például a fizikai berendezések között a CERN nagy gyorsítója, és ilyen gyorsítót a tudós közösség már nem fog építeni. Egyre inkább az jön elő, hogy meg kell próbálni a különböző helyeken lévő kutatási berendezéseket valamiféleképpen összekapcsolni egy hálózatba, és problémákat, amelyek egyre bonyolultabb és egyre nagyobb erőfeszítéseket igényelnek, egyre magasabb az a küszöb, ami fölött érdemes azzal a kutatással foglalkozni, elsősorban ilyen virtuális kutatóintézetekben lehet megoldani, és kell megoldani. És egy virtuális kutatóintézet a kapcsolathálózat nélkül lehetetlen. Én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog. Végül utolsó gondolatként engedjék meg, hogy amikor igazgató felsorolta azt, hogy hány processzor szerepel itt, akkor egy apró ötletre hivatkozzam, ez az apró ötlet pedig egy Gróf András nevű magyar embertől származik, aki egyébként a Time címlapjára úgy került, mint Andrew Grove, az Intel egyik megalapítója, és az, hogy ezt meg tudta tenni kollégáival együtt, akiknél a pénz volt, annak az az oka, hogy felismerte, hogy a jövő az nem a memóriáé, hanem a processzoré lesz. Azt hiszem, hogy ez a jövő még most is így zajlik, nem szeretnék ennek a részleteibe belemenni, de azt hiszem, hogy amikor örülünk annak, hogy az NIF mit tett, akkor örülhetünk annak is, hogy itt is egy magyarnak egy nagyon jó ötlete volt. Köszönöm, hogy meghallgattak.